A Kilmekhez Kölkei Podcast adásában egy rendkívül izgalmas területet kalandozunk el. A Balaton felvidéke, egész pontosan Káli-medencébe, és Pálffy Gyulával beszélgetünk a táj szépségéről.
Az egyik legszebb helyére kérdődtünk ki, és maradtunk meg. Akkor jegyezzenek, hogy amit most mondok, hogy Davis mindig vissza fog járni, mert valami olyan vonzása van a medencének, ami megfoghatatlan.
A termőterület itt például a Fekete-hegy különleges jellegéről.
Igen, egyébként tehát jól fogalmaztam meg, tehát különleges. Tehát annyira különleges.
Honnan is került ide az olasz közlénk?
A Steyrekkel kereskedtünk 1750 óta, tehát a már egy kerülő vámrendelettől kezdve. És olyan szoros kapcsolat alakult ki, hogy több mint 150 éven keresztül kereskedtünk. És nekik köszönhetjük az olasz szívünket.
Beszélgettünk a helyi fajtákról, és természetesen sok minden másról.
És ezért is mondta volt, hogy mindig a szószorúja a forintnak, és ezért a szívünk a forintra szívünk. Egy apának szerintem az adja a legnagyobb örömet, amikor a családdal vagy a gyerekeivel együtt tud dolgozni.
Fogadjátok sok szeretettel Pálffy Gyulát!
Hát Gyula, az első kérdésem igazából hozzád, hogy mit jelent neked a Káli-medence?
Hát azt...
akkor ezt is mondd el, hogy hogy mutatnád be egy külföldinek, egy magyarnak, aki nem ismeri, azt sem tudja, hogy hol van. Tehát, hogy tudod, valami ilyen megközelítésből, hogy jellemezned te a Káli-medencét?
Nagyon nehéz így röviden megfogalmazni.
Van idő.
Lehet, hogy nem is fogom tudni. Onnan kezdődtem egyébként, hogy áldom a jó Istent, hogy valamikor nagyon régen az őseink oda találtak. Mert azt gondolom, hogy az egyik legszebb helyre kerültünk és maradtunk meg. Bár hát ugye voltak hivatalos évtizedek az évek során, de mégis valami visszamódott az embereket. De ezt nagyon sokszor a vendégek is el szoktam mondani, hogy mikor megkérdezem, hogy jártam el itt a Káli-medencébe vagy Köveskálon. Van, aki azt mondja, hogy igen, járt, és most már mindig visszajárok, én meg azt mondja, hogy még most járt először, mondom, akkor jegyezze meg, hogy amit most mondok, hogy ide mindig vissza fog járni, mert valami olyan vonzása van a medencének, ami megfoghatatlan, de ha meg kell fogalmazni, tehát ha az ősénk ide jöttek, azok itt maradtak, tehát nem ment. Ha el is kellett menni, valami oknál fogva, de visszajöttek. És akik bárhonnan a világon egyszer megfordulnak, a Káli-medencébe azoknak mindig visszahúz a szívük, és valamilyen formában mindig visszajárnak.
Én emlékszem, amikor még idegenvezető voltam, és pont végeztem, és az egy ilyen programot raktunk össze, Káli-medence, Balaton felvidék, Káli-medence, és kültenger, ezek voltak ilyen hívó szavak, mondom, te úristen, én azt tudom, ez most miről van itt pontosan szó, pedig ugye anyukám nem messze, ugye jó, az már Tapolcai-medence igazából, ugye Bácshegyen született, de nekem új volt, pedig ott voltam hévíziként, félig balatoniként, ott voltam ezen a régióhoz közel, ezen a területen, és nem ismertem. És amikor megcsináltuk ezt a programot, annyira megfogott ez az egész dolognak a varázsa. Tehát tényleg, amit mondasz, hogy mentünk ott ilyen lovaskocsival, akkor még nem voltak jó borok nagyon, tehát hogy így van egy ilyen helynek egy szellemisége, ami egyszerűen megfog, és tényleg, ahogy mondod, hogy megtart, és így vissza
húz. Tehát lehet, hogy ott magából ott van egy olyan vonal, vagy egy központ, vagy akármi, amit a földből áramlik ki, vagy a földnek van egy olyan vonzása, vagy a hegyek, a jó ég tudja, ezt nem tudom mind megfogalmazni, de valószínű, hogy emiatt van az, hogy aki oda jön, akkor érzi, hogy utána vagy vissza kell jönnie, vagy ott ragad, mert nagyon sokan ott ragadnak. Tehát nem csak az van, hogy majd visszajövök, mert annyira visszavágyom, hanem nagyon sokan ott ragadnak.
Ha már hegyet említetted meg a vonzást, akkor beszéljünk kicsit a Fekete-hegyről, hogy ez ugye nálatok is a Káli-medence az ikonikus hegy, amit több településen át szel egy ilyen ívbe, egészen ugye Köveskál, Mincenkála nagyjából ugye megy végig. Kicsit beszéljünk erről a Fekete-hegyről, mert ez is egy különleges, mint talaj, mint, és akkor szőlőt is beleveszünk ebbe a körforgásba.
Igen, egyébként tehát jól fogalmaztad meg, tehát különleges. Tehát annyira különleges, hogy a dolgok történései a történelem során változtak. Valamikor nagyon régen annyira híres volt, hogy híresebb volt, mint bármelyik balatoni hegy.
Mert még a Badacsonyon?
Még a Badacsonyon, igen. Akkor még a Badacsonynál is híresebb volt. Tehát, vagy hogyha a füzetcsopakat nézzük, tehát ha megnézzünk egy borászati füzeteket, ami 1870-es években kezdődött íródni, és akkor egy ilyen volt egy szerkesztő, annyi volt, hát egész volt egy szerkesztő, és akkor a bortermelők, a borelőállítók, a szőlészek, azok írogattak be így tapasztalásokat. Uh-huh. Tehát ilyen eszmecserék folytak ezen a borászati füzetekben, és ebből nagyon sokat tudtunk olvasni, mert volt Köves Káli vagy Fekete-hegyi termelő is, aki írogatott be egy református lelkész, Raksányi Károly, és ebből nagyon sokat tudunk meg így a múltunkból, tehát hogy hogyan került oda az olasz rizling például.
Na, de erre is visszatérjük már, meg visszatérjük még erre.
Tehát ez a lényeg az, hogy tehát olyan múltja van, és annyival másabb földtörténetileg és geológiailag is, mint a többi vulkanikus hegy, a tengerüldek üledékes mészkőből adódóan. Sokkal kötődebb a talaj, mészkővel van keveredve a talaj, és ezért teljesen más a vízháztartása. Tehát persze egy Balacsony ezt sose fogja belátni, hogy amikor hiába sárgul neki a szőleje, lent az alsó részén, mert tele van homokkal, ugye a homok nem tudja megtartani a vizet, nálunk meg ugye nem sárgul akkor se a szőlő, de akkor is azt gondolom, tehát olyan adottságokkal rendelkezik, hogy tehát óriási lehetőségek vannak benne.
Igen, mert a vulkanikus talajvájban nem jellemző a mészkő, mint egy olyan kőzet típus, igen, ugye? Igen. Tehát, hogy ez más.
Igen, de hogyha megnézzük analitikai is a talajt, akkor olyan aranyra kell ültetnünk a szőlőt, vagy oltani, ami méztülő. Tehát mert sok benne a mész.
Alanyra is úgy tudjuk akartál. Amit említette ez a bogászati füzetek, hogy tudsz-e valamilyen, és ezek megtaláltok egyébként?
Ez most már hál' Isten az interneten is.
Megvan, fönn vannak?
Igen,
fönn vannak, meg lehet nézni.
Lehet lapozni, meg, tehát rengeteg olyan régi dolgot lehet megtudni, amit nem lehetett.
És van olyan valami emlékezetes dolog, ami azt mondtad, hogy amit így bekereteztetné, és így tennétek a vendégházba, a kóstolóteremben, hogy az, hogy láss, hogyha valamit egy ilyen liftbe találkoznál valakivel, és megint csak visszatérek erre, hogy mi a különleges, hogy így van egy perced, hogy így sivatkoznál ezekre, mit mondanál?
Így a füzeteket.
Igen, konkrétan, például. Igen, régi.
Hát azt szerintem óriási, hogy amit a borászat füzetekből is tudtunk meg, hogy már jóval a filoxéra vész előtt, a Steinerekkel kereskedtünk 1750 óta, tehát a már egy terülő vámrendetőtől kezdve, és olyan szoros kapcsolat alakult ki, hogy több mint 150 éven keresztül kereskedtünk velük. És nekik köszönhetjük az olasz riblinget. Én ezt csopakon az olasz riblinget szerintünk többször elmondom, de tehát lepereg róluk. Tehát mondom, Köveskának annyi közel van, hogy ide került a Balaton felé, az olasz riblinget. Nem volt olasz riblinget akkor.
Tehát Steiermarkból, Steierországból?
Steierország, nem Steier kereskedő között, ja, és Karintiából.
Ja, Karintiából? Olyan messzül?
És úgy írták már 1870-ben, hogy olasz riblinget. Onnan hozták ide az olasz színű veszőket.
Nem az olaszok, vagy az osztrákok írták már így, hogy...
Nem, hanem Raksányi Károly, aki idehozta. Ő 15 ezerből a veszőt ültetett először, 1870, most nem úgy be pontosan a szám, de nem volt pontosan írva.
Tehát Karintiából steiri kereskedőkön keresztül
így, került a Balaton. Valószínű, hogy a steirek hozták meg ide. Ugye itt a furmintunk volt, furmintult a főfajta. És valószínűleg a Steinerektől nagyon sokat tanultak a itteniek. Tehát a csere gyerekidültetés alapján, tehát a gyereket elvitték oda, megtanult németül. Hát ha szerettem volna abban a korban, hogy nem legalább már tudnák németül.
Tudsz mást ezeket. Tudod ezt az olasz közlinget.
És tehát, vagy a filoxéra vész idején a híjek sokkal előbb érkeztek a Kálimerencében.
Igen?
Persze. Tehát olyan ide-oda járkáltak, ugye egyébként kétszer jöttek borért. Itt meg voltak megbízottai, úgy hívták őket borcenzár, aki kapcsolatba állt a kereskedővel, ő borát eladta, meg még a körülöttel lévő olyan borokat, amiket méltónak látott annak, ami megfelelt a kereskedőnek. Tehát a kereskedő nem mindenki ez ment oda, hanem akkor egy időtlen kialakult egy kapcsolat, és az szépen évtizedeken keresztül működött, sőt, apáról fiúra szálltak a dolgok.
Igen, mert a Tapolca például egy fontos kereskedelmi központ, így ott lent pincék is voltak, így
őrőben. Csak az teljesen más, és az a badacsonyi szőlők kerültek oda.
Igen, a badacsonyi szőlők
kerültek oda. Badacsonyi szentgyörgyi szőlők kerültek oda, ugye a tapolcai zsidó kereskedők révén. Az egy más csatorna volt. De az is le van írva, hogy a steinerek mindig többet fizettek a kárményvincéknek. Egy-két fillére, tehát többet kaptak, mint a zsidó kereskedőktől a tapolcia, vagy a balacsonya. Le van írva, ez nagyon érdekes, hogy a fürediek meg azon panaszkodtak, hogy ezek a, nem tudom, minek írják le, hogy milyen szekerekkel jöttek ők, hogy ezek a szekerek miért nem mennek tovább, miért állnak meg a Káli medencébe, miért nem mennek tovább, mert önnek is lenne eladó boruk, de nem érnek, mert ott meg bor fölösleg alakult ki. És hát voltak is problémák, mert más kereskedők ezt kihasználták.
Ugye a Káli medence, amit te is említettél, ugye beszéltünk is, hogy a Káli eredetvédelmi rendszer, ami van, ugye ennek a történelmi előzménye, ugye, és ezt te is leírtad, mert te is mondod, hogy ugye az Árpád-házi királyok asztalán is megtalálható voltak a konkrétan a Káli borok, a Káli medence borai, és ugye ez a Káli OM-en, vagy eredetvédelme, hát egy kicsit ezt a régmúlt jelleget próbáljátok visszahozni. Hogyha te rajtad múlna, te hogy raknád össze ezt a Káli eredetvédelmet, és ezáltal kicsit ezt a történelmet így, hát ugye tényleg vannak, ahogy mondtad, Badacsony, Szentgyörgyhegy, vagy egyéb, van a Káli medence, a fekete hely. Tehát hogyha ezt kell neked az eredetvédelmet megfogalmaz, milyen típusú, stílusú bogokat látnál szívesen?
Hát olyanokat, amiket mi készítünk.
Jó, hát akkor beszéljünk erről.
Igen, tehát ez nagyon jó ötlet volt ugye Tóth Sándort, hogy ezt feldobta, ezt a lehetőséget, hogy csináljunk már Káli medencére egy eredetvédelmet. Ugye a Badacsonyi borvidékhez való csatlakozása az nem jött össze. De mi nem is azért akartunk...
Akartatok volna egyébként
Badacsonyi? Persze, az el is indult minden tárgyalás, minden, beadtunk a dolgokat. Le akartunk válni a Balatonfelügyi borvidékre, a Káli medence. De ott akkor még három hegyközség működött, és a három hegyközség összebeszéltük, határozott volt közülési, és akkor beadtuk a Badacsonyaknak, hogy itt van, tessék, mi ezt szeretnénk hozzá, szeretnénk csatlakozni. És nem jött össze, a Badacsonyak azt mondták, hogy nem. Egy-két hegyközség azt mondta, hogy jöjjünk, de a nagy többség azt mondta, hogy nem akarunk menteni, mert ti azért akartok idejönni, a Badacsony nyelvet le akarjátok nyomni. Tehát azért, hogy a Badacsony néven akarjuk eladni a borainkat.
Aha. Hát jó, de a végén persze azon, de hát...
Nem, tehát mindenben akkor is, és elmondtuk az akkori grémiumnak, a Badacsony grémiumnak, akik már azért kiöregettek, de még vannak ott, hogy mi nem ezért akarunk, értsetek már, mi Káli. Tehát már akkor terve volt a Káli eredetvédelem, hogy elkészítünk egy ilyet. Csak mivel széttagolt az egész Balatonfelvidék, mi azonnal történelmi hibán akarunk javítani, amit az elődeink elrontottak. Tehát az, hogy így a Balatonfelvidék, vagy a balatoni borig így föl lett tagolva, ez egy elrontott dolog. És a mai napig nem tudtuk helyrehozni, és ezt nem is fogjuk tudni helyrehozni, alulról kezdeményezve mindig lesz valaki olyan termelő, akinek ez ártó, és onnantól kezdve nem lehet megszavazni. De sokszor én elmondtam fölülről, azt kell mondani, hogy mondtam Kárpéter, ezt te intézzétek el ti fölülről, mert itt nem lesz itt. Nem.
Káli bor, tehát hogy te hogy látod Káli bornak a hogy fogalmaznád meg, hogy te, mint a Káli bornak a termékét, hogy látnád, és tudom, hogy mondtad, hogy mint a tiédét, de akkor beszéljünk erről.
Az elkészült eredeti rendelet az szerintem nem lett rossz, bár most már az idő azért rá, vagy hozott elő olyan dolgot, amit nagyon kellene módosítani, amit akkor azt gondoltuk, hogy jó lesz, vagy ezzel tudunk olyan példát mutatni az eredetvédelmi rendszerben, mert akkor, amik íródtak, azokat azt kimondhatjuk, hogy azok semmit se értek, tehát nem sok értelme volt. De sajnos nem sikerült ezt megtennünk. Nagyon kevesen vagyunk. Tehát azt gondoltuk, hogy...
Ez egy előny is lehet, nem? Ez egy előny is lehet egyébként.
Nem, mert amúgy az említett jó Isten által minden jóval megáldott fekete egy meg a Káli medence, ezáltal nem szőlőre művel.
Ja, értem, ez igaz.
Tehát egy olyan, mondom, magamnak lokálpatriota, mert őseim is 100 éve, 200 éve ott éltek, én nekem ez fáj, azt látnom, hogy a mellettem elhanyagolt terület van, amikor van lenne a lehetőség, hogy ott lehessen jó szőlőt termelni. Tehát az egri márkék, amikor a Sümegi vár oldalára telepítették a szőlőt, voltak francia tanácsadóik, és elhozták őket ide. Bejöttek, vége volt mindenek, és behozta őket a Tapolcai medence, ámódoztak, bejöttek a Kári medence, és akkor csak felszólaltak, és azt mondták, hogy nem értik. Franciaországnak az összes szőlőterületének a 3%-a Grand Cru. És minden bort el tudnak adni. Itt, amit látnak, ez minden Grand Cru. És akkor hol vannak a magyar borok? Tehát ez egy kérdés, hogy hol van. Nem tudjuk kihasználni az adottság. Persze erről nem nagyon tehetünk mi sem, mert a történelmi alliansz hozták, ez azt a szocializmus. Tehát több kárt tett, mint a filoxira vész, ezt nem
hagyhatjuk. Persze, ez így van, persze, így van, ez
tehát,
így van.
Nem, tehát én szenvedtem azt, hogy nálunk a tradíció megszakadt. A nagyapám is szőlővel foglalkozott, az édesapja is, édesapám is azzal foglalkozott volna, ha hagyták volna. Persze foglalkozott, mert a háztét, amit visszakapott, azzal foglalkozott, de az a tudás, amit ők tudtak, az teljesen megszakadt. Tehát mindent, tehát amikor elkezdtük 98-ban, azt gondoltuk, hogy nagyon hamar, ügyesen, tisztán, precízen le tudunk tenni egy olyan bort, hogy azt mondja, megállja a helyét. Nem tudtunk. 9-10 év kellett hozzá. Mi behoztuk azt a lemaradást, vagyis azt a tudást, még azt a tudást nem tudtuk behozni, de azt a tudást megszereztük, hogy le tudjunk tenni egy olyan bort, azt, ami a piacnak megfelel. Ezért vannak előnyben az osztrákok, a franciák, a németek, mindenki, aki tőlünk, ahol nem volt szociális magyarul.
És akkor egyetértek, tehát hogy tényleg amit mondtál, hogy a filoxfér az nem okozott akkora kárt, mint a szocializmus, mert lényegében volt a tőkének okozott kárt, de nem csak a tőkének okozott a szocializmus kárt, hanem az emberi léleknek is, a gondolkodásmódnak. És ugye ez a gondolkodásmód, hát gondolj bele te is, hogyha valakinek beszélsz hozamkorlátozásról, de hát az fönn van még az a fürd, de hát akkor ezért nem? Tehát, hogy
meg a bióról mondjuk.
Hát arról nem is beszélve.
Tehát akkor ökológiai gazdálkodást folytattak az emberek. És akkor jött a TS, és akkor elkezdtek mindent méreggel fújni, mindent. Tehát, és akkor a gazdák ugyanúgy azt látták a TS-be, otthon a gázt csinálták. Azt tanulták meg utána, tehát én amikor apu meghalt 2000-ben, 90-ben vettük át, apu meghalt 2000-ben, én ott maradtam, hogy nem tudtam, mit kell csinálni. Mi ott nőttünk a szőlőben, meg segítettünk mindent, de hogy most mivel kell permetődni. Elmentem a vegyszerboltba, ott a kármilyen volt akkor még egy, és akkor adott mindenféle mérgeket. Hát, hogy ezzel permetezem, hát megcsináltam. Aztán elkezdtem gondolkodni, hogy ez biztos, hogy jó.
De mi vitt rá, hogy gondolkoztál rajta, hogy ez biztos, hogy jó, hogy volt-e valami, mert ugye más nem láttál.
Hát akkor még nagyon nem volt, de akkor már azért a Dobosék is elkezdték, a Szászi Endre elkezdte, és én mindig kerestem az újat. Tehát azért készítünk különböző narancsbort, azért készítünk, mert keresjük az újat. Tehát az, hogy ha van egy szakmád, akkor megfertőződsz, mert van egy szakmai általmat. Tehát ki akarod abból lehozni a legjobbat, meg kíváncsi vagy olyan dolgokra, és több útra vagy kíváncsi. Tehát nem csak arra, hogy most én csak technoborokat akar készíteni, nem arra vagyok kíváncsi, arra is kíváncsi vagyok, hogy még milyen más borokat lehet természetesen. És azt láttuk, hogy a piac is elkezdett ebben az irányba gondolkodni, és ezért fontosnak tartottuk. Tehát tudjuk, hogy mi folyik az élményszeriparban globálisan. Mi ez ellen vagy ezzel szembe szeretnénk olyan boris élelmiszer terméket ellenállítani, amivel meg tudjuk mutatni, hogy igenis így is lehet. És látjuk már, hogy a nagyok is elkezdtek.
Tehát persze.
Amikor kimész Franciaországba, hogy 1000 hektár az gazdaság teljesen ökológiai.
Persze.
És akkor itt meg azt mondja a másiknak, hogy hát hogyan permetezzem én le az 50 hektáromat ennyivel, vagy így. Hát ők meg tudják csinálni, akkor mi miért nem?
Persze, nincs közten igazából különbség.
De biztos, hogy van. Biztos, hogy van, mert a természetesen sokkal jobban harmóniába kell élni. Tehát azért a rezdüléseket meg a dolgokat figyelni kell.
Igen, nem csak azt mondom, ugye, hogy a különbség az, hogy ott az Atlanti-óceán mellett még többet esik az eső. Biztos, hogy többet esik az eső. Tehát, hogy így, hogy akár lehet a több problémád is, de úgy Burgundiát is, amit említettek, Grand Cru területeket, úgy, hogy felfedezték az emberek, hogy hát itt tényleg itt hát nem teszünk jót a természetnek, és az a lábnyomat, amit ott tényleg szószoros értelemben letesznek, az árt.
Igen.
Árthat. És akkor tudod, egy olyan dolgot kreálsz, ami tényleg termőterület, szőlő, bor, és akkor hát nem vagy közel a természetes, hanem pont a távolodsz el ilyen szempontból.
Én az eredetemben visszatérünk egy pillanatra, én például azt is problémák látom, és ezt nem tudtuk mi se akkor megoldani, mert ugye voltak olyan termelők a szervezésben, meg ott mindenkit be kellett vonni, tehát egy eredetemben mindenkinek meg kell szabadnia, ahol egyes függöny volt például. Na most én nem tudom elképzelni egyes függöny, lehet, mert bizonyított a Szentesi is egyes függöny.
Igen, ott akkor is van rajta.
De én akkor is azt mondom, hogy a tőketerhelés ott befolyásolja a minőséget.
Abszolút.
Ezt talán lehet, bár ezt is vitatják mi sokan. És az is számít egy eredetvédelmén, a megfogalmazásnál, hogy nem hektárra adjuk meg a tőke, vagy a termésmennyiséget, hanem tőkére lebontva. Mert egy 3000 tőke per hektáros ültetvényen, meg egy 8000 tőke per hektáros ültetvényen teljesen más eredmények jönnek ki. Míg én 8000 tőkén tudok egy 40 mázsát leszületelni, 3 fürtös terhelése, ő meg a 40 mázsát hány fürtös terhelése leszületelni. És akkor is azt mondja, hogy emelni, hogy 40 mázsát termelek egy hektáron.
Nem lehet, persze.
Ez nem ugyanaz. És a franciák ebbe példamutatóan.
Konzekvensen mondjuk. Visszatérve tényleg akkor az eredetvédelemnél gondolod még magadban, milyen szőlőfajtákat látnál egyébként? Csak kezdjük az elejéről. Mi az, ami adott? Adott a talaj, adott a klimatikus adottság, és amit még az időjárás, és amit a természet még ad, emberi segítsége persze, az a szőlőfajta. Milyen szőlőfajtákat látnál? És ez a szőlőfajta meghatározó, mint káli bor.
Hát ugye mindenféleképpen szerintem azokat a tradicionális vagy hagyományos fajtákat meg kellene tartanunk, amik már bizonyítottak. Vannak nagyon sok régi fajták, amikről nem tudom, bizonyítottak-e, vagy nem bizonyítottak, vagy bizonyítottak és azért feledték el őket, ezt nem tudjuk. Tehát ezt valakinek majd ki kell lassan próbálgatni. De azt tudjuk, hogy ugye az olaszézénk azért váltott el a furmintot akkor már a filoxilvész után, mert valamilyen szempontból bizonyított. Bár az éghajlat azért sokkal másabb most már. De odafigyelése, megfelelő krómválasztása, megfelelő alanyon azért az olasz színből nagyon szépet ki lehet hozni. Nagyon sokat kellett dolgozni, és szerintem most már akik magyar bort keresnek a világpiacon, azért ők fel tudnak már egy olasz színget is vállalni, hogy betegyenek a repertoárba. Csak jónak kell lenni, ezt meg már ő rajta áll, hogy kiváltjuk időt, de jól nem választani, vagy ott választok. De ez a mi történetünkről beszélek, mert mi a furmintot azért kezdtük el, mert tudtuk, hogy ott volt. És akkor megnéztük a hegyet, a fekete hegyet, nem találtunk furmintot. Bár akkor már ázsdék telepítettek meg szerintem a Szent Dunát is, de még máshol nagyon nem volt furmint. Még a Nivegyvölgyben volt egy-két termelőnél, ott a TS is telepített egy ufark mellett, tehát ugye tudjuk, hogy a több ufark volt még a rendszerváltás környékén a Nivegyvölgyben, mint Somon. És tehát ezt fontosnak tartjuk, és ezért is voltunk mindig a szószorúi a furmintnak, és ezért a szívügyünk a furmint, tehát a furmint az a szívügyünk. És talán most már bizonyítunk is vele, hogy tényleg lehet egy olyan furmintot készíteni, csak azt is tudni kell, hogy ugye több ilyen furmintos balatoni megbeszélésen vagyok túl, ahol tényleg ilyen fejbeverve volt mindig a vége, tehát mint a fejbe vertek volna, mert azt láttam, hogy mindenki ócsárolta a fajtát. Mindenki majd
nem
barátom. Mert nem hozta azt az eredményt, mint mondjuk egy olasz nyink hozott. Uh-huh. Mert az olasz nyink elkényeztetett bennünket a barátom. Tehát nem, a furmintra sokkal nagyobb törődés van, jobban oda kell figyelni, nagyon érzékeny a termésmennyiségre, persze, hogy mennyit termelünk rajta. Úgyhogy tehát ez nagyon nehéz. De most már látszik, hogy bizonyít. Tehát ezek a nemzeti borversenyek is nem csak Tokajért nyernek furmintra, hanem már Balaton is.
De Tokaji termelő fogalmazott, hogy a jó értelemben mondta ezt, hogy furmintasszal dolgozni, mert tényleg egy rendkívül nehéz fajta, és hogyha könnyű lenne, akkor világon mindenhol lenne fúj, mint máj. Ha Chardonnay lenne, akkor, vagy Sauvignon Blanc, akkor azért más lenne a helyzet. Mi még? Tehát olasz Riesling, fúj, mint...
Hát fehér fajta, nekünk a repertoárunkban még ugye vannak, van illatos fajta, Tramini, nem gondolom, hogy Traminivel kellene foglalkozni.
Tehát nem, illatos fajta, egyáltalán sem gondolnád a Kali-ként? Vagy házasításokban, ami belefér, hát másodfajtának, úgymond?
Ugye volt, ha megnézzük ezt is bocsánatot tudom, hogy volt egy régi illatos fajtánk, a szagos sárfehér. Nem tudom, hogy ugyanaz, ami Somlón is van egy sárfehér. Nem tudom, hogy ugyanaz-e.
Szóval, hogy aranysárfehér, meg sárfehér, ez kettő különböző dolog. Igen. Sárfehér elméletileg egyébként sümegen található még elméletileg.
Igen, mert ugye a márkék ültették a vároldalba, de ezt valahonnan hozták, és ő sokat kooperált, vagy konzultált ő is a Tocsendorra, tehát elképzelhető, de nem tudom, hogy ugye részre hozták az otthonyagot, hogy azt tudták beszerezni, vagy volt-e még egyáltalán ebből, amit hagyomány volt, tehát a furmint mellett. Ezt is említik a borászat fizetik annó, hogy a fajta választékban. Nem tudom, tehát ezzel sokat kellene dolgozni, csak nem csak nekem, másnak is. Tehát nem vagyunk. Sárga muskotány egy nagyon jó fajta. Elképzelhető, hogy volt az is, nem tudok, most erre nem tudok választani. Szerintem lehetne hárslevelű. Benne is van nekünk a fajta választékban akár.
Van nektek hárslevelőtök
egyébként? Nincsen. Volt elképzelésünk rajta, de aztán pár év ezelőtt behúztuk a féket, mert már ugye a bérelt terület miatt annyira megrelegettünk, hogy nem tudunk telepíteni, mert a technológiai lehetőségünk ezt nem bírja most jelenleg, amíg nem tudunk fejleszteni. De most már minden olyan fajtát, amit eltelepítettünk és nem dolgoztunk vele, azt nagyon körbe járjuk. Ez például a ranyavíznek a dolga és a kékfrankosnak a dolga. Tehát amikor ugye az első szülőt telepítettem, ugye nekünk volt Traminink, az egy régi TS ültetvény, nagypán pincér, mert amit édesapám visszakért felpotlásként, aztán meg volt az olasz Riesling, az a 3x3000 négyzetméter, az is majdnem hektáros parcella, vagy több kis parcella, és én kék szülőt szerettem volna. Mit? Cabernet Sauvignon. Tudományosan.
Persze, tudományosan működik.
Na, mindegy. De az nekünk egy lépcsőnek nagyon jó volt a minőség megtalálása véget, de szerintem azt hosszú elmondani most. A lényeg az, hogy így most minden olyan fajtát nagyon körbe járjuk, a szirát, amit telepítettünk, a Rainer Rieslinget és a kékfrankos listát.
Na, de várj, de kékfrankos egy pillanatra visszatérve, de ha jól emlékszem, egyszer azt mondtad, hogy jó, ott volt a Cabernet Sauvignon, de az nem egészen érett be, ugye, hogy szeretted volna, és akkor nem tudom pontosan, hogy volt a történet.
De beérett. Nem, hanem ugye eltelepítettük, de nem tudtunk róla. Uh-huh. Én azért telepítettük el, mert a tudásom akkor itt nem volt.
Igen.
És nekem nagyon tetszett az a bor, amit én Füreden kóstoltam az iskolába, a szerpaprika illatszava.
Igen.
És akkor mire termőre fordult, eltelepítettük, mire termőre fordult, akkor viszont már utána jártam, és mondták a villányiak, hogy hát azt el kell kerülni. Mondom, hogyan? Hát változással fürtött. Mi akkor sose csináltuk. Uh-huh. Tehát itt volt a Cabernet-nek a szerepe. Tehát azért kellett nekem Cabernet telepíteni, hogy megértsem azt, hogy miért kell fürtött válogatni.
Igen,
és leválogattuk, és egyből láttuk, hogy mennyit számít ez 2006-os évjárat volt egyébként, mennyit számít egy fürt válogatás, vagy egy terméskorlátozás, és onnantól kezdve a következő évben olasz Rieslinget is válogattuk, és abból rá egyből bekerült a bortársághoz. 2007-es évjárattal.
Ökszön, az igen, az nem most azért. Említetted a Rainer Rieslinget, és hát én kicsit ilyen lokálpatriótaként, egy félig németként az nekem, szerintem ki is megem jelentelően számomra, mindig csak egy Riesling létezik, persze tudjuk a kettő között semmilyen azon kívül, hogy név, hasonlóság, nincs egyéb közös vonása neki. De kicsit menjünk bele ebbe az olasz Riesling, Rainer Riesling kérdésbe, mert én megmondom őszintén, ahányszor kóstolom a te Rainer Rieslinget, azok mindig sokkal jobbak, sokkal jobban tetszenek nekem, és, mint az olasz Rieslingek. És ez igaz más káli medence, vagy lenyűg Balaton felvidék, és akkor most értsük bele a badacsonyiakat is ebbe a nagyobb tégelybe. Tehát, hogy nekem ahányszor észak-balatoni ugyanannak a termőnek van rajnaja és olaszja, és nekem mindig a Rainer Rieslinget sokkal tetszik. Te hogy látod ezt a dolgot, vagy te hogy...
Teljesen ugyanúgy. Tehát előtte is már azért kezdtünk el a dologgal foglalkozni, mert kóstoltuk ezt a fajtát. Tehát ugye a szakmai általában is ott kóstolunk, és nem csak a saját borunkat kóstolunk, mert ez a jó, hogy nem csak a saját borunkat kóstolunk, kóstolunk más fajtát is, mivel nem dolgozunk, tehát érdeklődünk. És nagyon tetszett, tehát elmentünk, foglalkoztam mással is, amíg építették a borászatot, mert nekünk nem tudtuk már megélni bele. Tehát nekem a régi kereskedelmi vonalból megmaradt az ajándéknagykereskedés, dolgoztam egy kerámiai üzemnek, és elkezdtünk ilyen külföldi kerámiákat forgalmazni, elmentünk Ausztriába. És egyszer oda találtunk tök véletlenül egy megrakott nagy Peugeot Boxer, meg volt pakolva kerámiedénnyel, Wachau-ba. És elámultam a teraszokon, én addig sose láttam azt, még képen se. És ott vettem egy-két palac bort, beletteni trainerizinget, és akkor hazajöttük, és megkóstoltuk, és aztán basszus. Én ilyet nem kóstoltam Magyarországon. Mondom, akkor de miért? Mert olyan adottságok vannak. Aztán hát nagyon körbejártuk a dolgot, és amikor úgy döntöttük, hogy szeretnénk valamit telepíteni, akkor azt mondtuk, hogy nem országra veszünk kotványt, mert nem fognak tudni olyat adni, hanem elmentünk Ausztriába, és ott vettünk Jameklont, aztán meg 3-4-5 másik klont ültettünk el a legfősebb területre, meg még Olaszországból is hoztunk egy klont.
Olaszoktól?
Olaszoktól, igen. Olaszországból is a legnagyobb klont, egy kimondott gyümölcsös klont, egy gyümölcsös revelet, szelektárgyom klont. És bár ezek nincsenek külön születelve, de ezek kerülnek a rajnalizmbe is, amit ma is kóstoltunk. És a visszajelzés az, voltam lent a parkonyán nem olyan régen a Pauli Zoliéknál, egy rendezvény, és ott kóstoltattam borokat a borvacsora mellé, és ott volt lenne a Riesling válogatásunk. És volt egy német ember, aki visszajár parkonyára meg a Zoliékhoz, ő eszméletlenül szereti a Rajner Rieslinget, a német Rajner Rieslinget, és akkor odajött, hogy gratulál. Azt mondja, Magyarországon ilyet nem kóstolt. Na most nekem ennél nem kell több.
Persze.
Nem kell, hogy nem tudom, nem mindegy. Tehát ez egy nagyon jó visszacsatolás, hogy akkor azt mondom, hogy jó úton haladunk. Nem szabad elbízni magunkat, de szerintem jó úton haladunk.
Abszolút, tehát mai nap tényleg az a frissesség, az a gyümölcsösség, az a szerkezet, az a finom kis sóság, és ugye és van benne ez a tisztaság, tiszta gyümölcsösség, tehát hogy egy abszolút egy egyenes vonalú dolog, semmilyen nagy szulfit, kén történet, tehát ugye abszolút ilyen elképesztő tisztaság és gyümölcs preferencia, plusz az ásványosság, ami frissíti a szádat folyamatosan, az nagyon szépen jelentkezett. Egy utolsó kérdés, vagy nem is lenne kérdés sorozat, hogyha és nekem, igen, emlékszem, hogy neked rengeteg bor van, ha bemegy valaki hozzátok, hogyha csak három bort mutathatnál meg tőled, és ez az első kérdésem, ha csak három bort mutathatnál meg, ami szerinted titeket, de zárójelben egyértelműen a Káli medencét is képviseli, mi lenne az a három bor, amit az oda tévedő embernek bemutattál? Csak hármat mutathatsz neki meg.
Jó, egyszerűen volna a kérdés, vagy a válaszom, hogyha azt mondod, hogy négy.
Legyen négy, akkor legyen négy, akkor legyen négy.
Mivel azt mondtad, hogy három legyen, azt mondom, hogy
a
sorból kiesik a dolaszizni.
Kiesik?
Kiesik. Azért, mert mi nagyon szint a vörösborba is, a balatoni vörösborba és a kármilenc vörösborba is. És szerintem a kék frankossal egy jó utat találtunk meg. Kitaposult utat járunk, tehát Ausztria a kék frankossal kitaposult, és nem csak belföldi piacra gondolkodunk, mi most már sosem.
Volt régebben, ugye Kisburgundinak hívták?
Igen.
Kisburgundi volt, ugye?
Nagyburgundi volt a Pinot Noir.
Így van, tehát Kisburgundinak hívták.
És azt gondolom, hogy Furmint Rajnerizing, tehát nekünk ez teljesített. Lehet, hogy van még egy-két fajta, amit ki kéne próbálni, illatos fajta, akármi. Nekem az én életem során szerintem ez már nem fog megtörténni, de hát vannak, akkor tudok majd, ha akarják, akkor kipróbálják, én már nem szeretnék vele foglalkozni, tehát én inkább ezeket szeretném csak üresíteni. De hát ott van a Furmint Rajnerizing és a kék frankos.
Akkor még egy köztes kérdés, ami még a menet közben eszembe jutott, így, amit tényleg érdekel, hogy nálatok azért van egy következő generáció, aki valamilyen formában átveszi majd a stafétabotot, van a készítés bort. Te hogy látod ezt a generáció, apáró figura, az a kicsit elgondolt, néhány gondolat az engem érdekelne, hogy mert én azt látom mindig a fiatal borászoknál, hogy mivel beszélgettem, de a Friedman Petivel is, de lehetne mások is sokan, ugye külföldön is példák is sok van, ugye azért, hogy ez ez a generációváltás, egy más szemlélet, ez nálatok hogy működik, csak egy két-három gondolatban, hogyha így
szerintem mindenhol ez a, amit ugye te a kezelet itt tetted össze, hogy a generációk között mindig van különbség.
Igen.
Mindig van elgondolás, különbség, meg újítani akarás. Tehát ez mindig bennem is volt. Sajnos édesapám nem élt, tehát valószínű, hogy ha tehette volna, akkor is inkább terelt volna abban. Sőt, el is mondta, hogy palackozni akarsz. Ugye 98-ban elkezdtünk palackozni, hát hogy az mennyi, ilyen költség, meg hát nem mondom, figyelj apu, ez a cél, ez a lehetőségünk. Nem fogja nekünk most már megvenni a TS-szoborunkat, jó pénzért, meg nem fogjuk senki megvenni, meg nem fogják a kocsmák sem megvenni, mert a kocsmák és piac is olyan annyira szűk volt már, hogy annyian szállítottak, hogy nem. Mondom, ehhez a lehetőség van, hogy elkezdünk palackozni, és olyan irányba kezdünk értékesíteni, akik ezt a minőséget meg fogják venni. Tehát megvolt a különbség, vagy ahogy hívják, csak ugye ő ezt nem tudta megérni, hogy akkor hova jut ez ki. Én azt látom Magyarországon is, hogy mindenhol van szerintem nézetbeli különbség, de valamilyen formában ezt kezelni kell. Mi is ezt megpróbáljuk, lehetőségünk szerint. Sosem mondtuk Attilának, hogy ne csináljon petnatot, vagy ne. Tehát narancsbort nem ő kezdte el, azt én kezdtem.
Igen, ezt szokhatom
mondani. És teljesen egy olyan dolog
volt. Funky dolog azért.
2011-ben. Tehát az nem most volt, 10
éve
volt.
Hát az
narancsbort mi akkor készítettük.
Amin volt akkor
sem? Nem, a Jufart. Még akkor sem voltunk elég okosok.
Ezért savakat azért kezelni kell.
Igen, tehát 2 évig életük Kordóban, mire forgalomban lehetett volna az, hogy meg sokáig volt helye. Ugye azt láttuk, amikor volt a Zserbóban egy ilyen narancsboros dolog, szlovénokat, olaszokat oda hívtak, és akkor ott mutatták ezeket a borokat, hogy hosszan tartják héjon. Tehát onnan szűrték a bort, onnan hozták. Nem is szűrték, csak úgy hozták. És mi is ezt gondoltuk, csak azt nem gondoltuk át, hogy nem pont egy savas fajtával kellene kezdeni. Hanem ők azért csinálták elsősorban, mert azok a fajták, amik könnyen lelágultak. A csersabb miatt nagyobb lett a savérzet. Úgyhogy a tramminál szerintem nagyon jó.
Meg illetős fajtákra pont,
a ugye? A tramminál jól működik. Tehát,
tökéletesen.
Tehát egy az, hogy alig tudunk most már tramminit eladni, hagyományos tramminit, és alacsony áron tudjuk csak eladni, ezt meg azért jobbára nem fogjuk tudni adni, hogy hát adjuk el.
Na, tehát közben ez a generációváltás, ez mindenhol megvan, akkor ilyen szempontból.
Igen, szerintem megvan. Hát figyelj, egy apának szerintem az adja a legnagyobb örömet, amikor a családdal vagy a gyerekeivel együtt tud dolgozni. Persze, hogyha vannak konfrontációk és ez nem tudja megfelelően kezelni, akkor vannak fájdalmak és vannak szomorúságok is, de ezen túl kell tenni, meg kell adni a szabadságot szerintem, és akkor meg tudunk előni mind a két dolognak.
Na, az utolsó kérdésem, megadni a szabadságot címszóval, hogyha nem, és pár tudom, hogy ez nehéz kérdés, de mégis ezt teszem föl, hogy visszahúzott a szíved úgymond a Káli medencébe, de hogyha nem a Káli medencébe kezdtél volna borászkodni, mi lett volna az, vagy hova mentél volna szívesen a világon bárhova bort készíteni, vagy lenne valahol egyáltalán, vagy ez felejtsük el ezt a kérdést, és magad a Káli medence.
Valószínű, hogy nem lettem volna borász sehol máshol. Ugye én úgy lázottam ellene, mint a gyerekeim, vagyis hát a Attila, mert a Gyulánál nem volt kérdés, hogy borász legyen. De amikor aztán az életem során felnőtten elkezdtem foglalkozni a Káli medence múltjával, történetével, hogy milyen lehetőség rejlik, és úgymond a Szeremlei Huba a harmadik vagy negyedik megjelent 96-ban vagy 7-ben jelent meg a borászati füzeteknek, nem a harmadik anyagi száma, ahol ővele volt egy interjú, és azt az interjút, hogyha valaki elolvassa, és Balaton felvidéki, akkor ez, és van benne egy pici mögötte, hogy valaki foglalkozott szőlővel, borral, akkor azt megindítja. Engem az indított el, hogy hát ilyen lehetőségeink vannak, és ilyen múltja van, akkor miért nem ezzel foglalkozunk, amivel az őseink 1000 éven keresztül foglalkoztak, visszacsatolva az Árpád-hezita. nap is mi szállítottuk a bort, akkor miért? Tehát a nyugaton ez...
No, automatikus ez a történet. Automatikus. Hát Gyuri, nagyon szépen... Igen?
Szerintem ez.
Ennyi. Na, én Gyuri, nagyon szépen köszönöm neked az időt és a beszélgetést. Majd egy jó Wajner Riesling, mert folytatjuk a legközelebb, de tényleg nagyon szép volt a Riesling, és szerintem nagyon sokaknak tetszett. Tehát,
köszönöm. Remélem, hogy utána is tudok találni.
Így van, így lesz. Nagyon szépen köszönöm neked.
Páfi Gyulát hallottátok. A Kilmájekhöz Kölkép Podcast következő adásában Nagy Bertók Anitával beszélgetünk, aki több mint 20 éve dolgozik a kávéiparban, és hivatalos oktató, és kávés világbajnokságok nemzetközi bírálója is. Természetesen izgalmas kávés sztorikról beszélgettünk, de elmélyedtünk kávé érzékszervű tematikába is. És hogy létezik-e 100 pontos kávé? 2 hét múlva kiderül. Kövessetek a közösségi médiában, és figyeljétek a christiankilmájer.com weboldalt. 2 hét múlva találkozunk.